így ide-oda csapongani azért mégiscsak visszatetsző, meg kérdőjeleket vet föl, de mondom, én értem annak a logikáját, hogy most Orbán Viktor úgy érzi, most van az a pillanat, amikor minden erőt egyesíteni kell, annak ellenére, hogy George Simion egy szóval sem mondta, hogy az ő párt családjából ki akar lépni, a patriótákhoz akarna csatlakozni. Persze. Erről szó nem volt, ő mondta, hogy hát ő csodálja Orbán Viktort, együttműködne vele, de azért itt megálltak a dolgok, tehát Simion inkább Giorgia Meloni párti, Orbán Viktor nem, tehát innen kezdve nincs amiről beszélni. De mondom, én ezt az egyet tudom elképzelni, hogy most annyira rá van állva Orbán Viktor erre a szuverenista családra, fejlesztésére, hogy gyakorlatilag bármiről lemond.
Románia mégsem kira szélső jobb oldalból. A vasárnapi elnökválasztást egy európai jelölt nyerte meg. Orbán Viktor azonban ismét beavatkozott, ezzel megosztva, sokak szerint elárulva az erdélyi magyarságot. De merre tovább Románia? És főleg merre tovább erdélyi magyarok? Le lehet szakadni a Fideszről? Be lehet nyomulni bárkinek abba a politikai térbe, ahonnan a Fidesz most kiszorulni látszik? És Románia képes lehet egyszer és mindenkorra elengedni a szélső jobb oldalt? Vendégünk ismét Barabás Balázs újságíró. Szia, üdv újra a stúdióban.
Jó napot kívánok.
Én pedig Kacskovics Mihály Béla vagyok. Ez a Fülke, a HVG közéleti műsora. Hadd kezdjem egy olyan kis műhelytitokkal, amikor szombat éjjel leültem ennek a műsornak ugye az alapját megírni, akkor még ugye az eredményektől nagyon messze voltunk az vasárnap este. Én egy teljesen másik műsort képzeltem el. Én azt hittem, hogy itt most egy szélső jobboldali előretörésről és annak tükrében fogunk beszélgetni egy román jövőképről. Azért, mert hogy az első fordulót ugye az AUR-nak a jelöltje George Simion nyerte meg nagy fölénnyel, és ugyan a második fordulóba bejutott a Nikus Ordán, Bukarest polgármestere, de hogy úgy tűnt, hogy ez egyértelműen az AUR-nak áll, hogy ők fogják ezt is behúzni. Mi történt Romániában az elmúlt két hétben, hogyha nagyon röviden kellene összefoglalnod, meglepetés volt egyáltalán az, hogy mégiscsak Nikus Ordánnak fogják hívni a következő elnököt, vagy sem?
Hát azt azért a múltkor is beszéltük, hogy tehát az első forduló után, hogy matek szerint Nikus Ordán megverheti Simiont, annak ellenére, hogy 40-20% volt az eredmény. Igen. Tehát Simionnak volt 40, plusz-minusz 0,5%, mindegy, de csak az arányokat tekintve. Tehát 40% Simion, 20% Nikus Ordán, és szintén valamivel nagyon kevéssel alatta Crin Antonescu, aki ugye a két fő párt plusz RMDS közös jelöltje Igen. volt. És akkor beszéltük azt, hogy hát matek szerint, hogyha még hozzáadjuk a volt miniszterelnök Ponta szavazóit is, meg még a Mentsük meg Románia szavazóit, akkor úgy kijönne az, hogy nyerhet Nikus Ordán. De azért nagy izgalom volt. Nagy izgalom volt. Nem volt teljesen egyértelmű, sőt egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy Nikus Ordán nyerni fog, habár ugye magyar idő szerint 8 órakor, tehát amikor lezárták az urnákat Romániában, akkor kijöttek rögtön az exit pollok, és akkor 54-45-re Igen. állították Nikus Ordán nyerését, ami azért elég nagy különbség. Tehát akkor azért már látszott, hogy ezt azért nem lehet behozni. Tehát hogyha lett volna 1-2%, akkor talán még igen. De azért ott még rezgett a léz, tehát a diaszpora az mindig nagyon-nagyon keményen változtatta az eredményeket, és ugye onnan jön bele később minden szavazat számlálás.
Világos, de ha kicsit belenézünk ezekbe az eredményekbe, most pontos számokat nem fogok mondani, nagyságrendeket viszont igen, Nikus Ordánnak egy kicsivel több mint 6 millió szavazat jutott, George Simion 5,3 milliónál állt, meg a kettejük közötti különbség pedig ilyen 830 ezer voksra rúg nagyjából. Ennek tükrében kérdezem azt, hogy te mit láttál az utóbbi két hétben, Simion, mit rontott el, vagy egyáltalán elrontott-e bármit ennek a kampánynak a véghajrájában?
Hát két dolgot kell itt látnunk. Az egyik az, amiről egyébként a múltkor is elég hosszasan beszéltünk, hogy a román szavazóknak elege van a jelenlegi mainstream pártokból, nevezetesen a Nemzeti Liberális Pártból és a Szociáldemokrata Pártból. Mindenképpen egy kívülállót akartak behozni, közülük az egyik favorit volt ugye George Simeon, a másik Nikusor Dán. Ugye az eredményekből is látszott, hogy az a jelölt, aki három párt támogatását élvezte, az kiesett.
Igen.
Úgyhogy ez egy egyértelmű jelzés volt. A kérdés az volt, hogy a két outsider közül, mert ugye mind a kettő az. Tehát Simeon is, hát Simeon azért annyira nem, de majd
ezt akartam mondani, hogy múltkor is árnyaltad ezt, hogy egyikük sem az feltétlen.
Tehát ő azért 6 éve benne van a politikában, tehát ő azért annyira nem outsider, tehát ő jelentősen profitált a demokráciából. De Nikusor Dán igen. Nikusor Dán természetesen Bukarestben nagyon ismerik, sőt a nagyobb városokban azok, akik érdeklődnek a politika iránt, akik nagyjából követik a trendeket, a fejleményeket, de hát azért mégiscsak egy város polgármestere. Uh-huh. Tehát nemzeti szinten, sőt a diaszporának egy Nikusor Dán azért sokat nem mond, azzal együtt, hogy nem azzal együtt, bocsánat, hanem hogy ő nem egy karizmatikus figura. Uh-huh. Tehát ő nem egy Simeon, aki jön, zsezseg, nyilatkozatokat tesz, felrázza a szavazókat, egy részét bizonyára. Tehát ő inkább egy ilyen visszahúzódó, racionális, értelmiségi figura, matematikus, tehát valószínűleg nagy mértékben introvertált is, és ezzel együtt neki sikerült bejutni a második uh-huh. körbe. És ilyen szempontból mondom, az volt a kérdés, hogy a két outsider közül, vagy legalábbis a két rendszerellenes közül, a mainstream ellenes jelöltek közül ki fog nyerni, és ez egyáltalán nem volt egyértelmű. Másrészt meg amellett sem menjünk el, hogy azért Simeonnak nagyon-nagyon sok szavazata lett. Még úgy is, hogy nem sokkal több, mint amennyit kapott az első körben, tehát az első körben volt 40%-a, most lett 46 talán.
A körül.
Igen, tehát a bizonytalanok közül még beporszívózott 6%-ot.
Magyarán nem lazsált a két forduló között.
Igen. De a kérdésedre válaszolva, hogy mit rontott el Simeon, azért elég sok mindent. Tehát nem ment el például vitákra, vagy az utolsó pillanatban kilépett a vitából. Tehát elment, és akkor, amikor kezdődött volna, akkor elment onnan. Tehát nem vett részt.
Ezt mivel indokolta?
Nem lehet tudni, nem indokolta, csak. Hát ő annyira rendszerellenes, hogy a vitákban sem vesz részt. Ő kizárólag a szavazóinak nyilatkozik és kommunikál, és ez így egyértelmű volt. Neki megvan az a... Szóval nem hülye. Na, tehát Simeon nem egy buta ember, Simeon nem egy buta ember, nagyon hamar felismeri, hogy hol lehet és hol érdemes kommunikálni, és ő a közösségi médiában folyamatosan kommunikál. Úgyhogy ő ezt tette, Nikusor Dán folyamatosan megjelent, érvelt, vitatkozott, már amikor volt kivel, és ő látható volt. Tehát látszott, hogy ő nem ússza meg a válaszokat, ő válaszol rájuk, reagál, ha kell, és egy megbízható ember benyomását tette, én úgy gondolom.
Mennyire nyomta rá a második fordulóra az a bélyegét, hogy közben a román kormány gyakorlatilag összeraskadt, mert hogy a miniszterelnök lemondott a kormányfőtisztségről, a PSD gyakorlatilag kilépett ebből a nagy koalícióból, ez mennyire jelent meg?
Hát annyiban, hogy erősítette ezt az establishment elleni érzelmet, hogy ezek megbízhatatlanok, ezek elmenekülnek akkor, amikor a leginkább ott kéne lenni, amikor kéne tartani a frontot, mert ugye az elnök önmagában nem sokat jelent, tehát persze, kell támaszkodjon a parlamenti pártok támogatására és együttműködésére. Láttunk példákat arra, amikor ez nem működött, például Traian Băsescu elnöksége alatt Victor Pontával, aki most ugye az egyik jelölt volt, és hát nem voltak sehol a pártok, ráadásul a szociáldemokraták azt mondták, hogy ők senkit nem támogatnak. Tehát először azzal kampányolnak, hogy ugye Simeon meg az AUR, a pártja, az egy masszívan Európa ellenes, NATO ellenes, minden ellenes, mindenképpen le kell győzni, és akkor hirtelen azt mondják, hogy hát mi senkit nem támogatunk.
Na de hát ebből ez az az üzenet jön ki, hogy senkit nem támogatunk, hogy nem is fontos az, hogy...
Hát ezt mondom, igen, tehát teljesen szembe mentek az előző nyilatkozataikkal, az előző politikával, és igazából az RMDSZ maradt az egyetlen, aki azt mondta, hogy hát a Simeonra semmiképpen, mindenki szavazott Nikusor Dánra. Persze itt zárójelben felmerül a kérdés, hogy hát miért nem az első körben szavaztatták az RMDSZ szavazókat Nikusor Dánra, miért kellett előhúzni egy rossz emlékű, lejárt, semmit mondó jelöltet, de hát mondjuk ez egy másik kérdés.
Fogunk beszélni mindjárt az RMDSZ-ről, de akkor szerintem jobb is, hogyha belemegyünk most a magyar szálba, és ehhez viszont egy idézetet szeretnék ide behozni, biztos vagyok benne, hogy pontosan tudod te is, illetve a hallgatók is, hogy kitől.
Történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen, a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Mind a románok, mind a magyarok teljes jogú polgárai az Európai Uniónak, és azok is maradnak. A kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítanunk kell egymásra.
Ez a beszéd Tihanyban hangzott el Orbán Viktortól nem olyan régen. Mit okozott ez, és ezt a kérdést ezt rögtön ketté is bontanám, mit okozott ez az erdélyi magyarságban, illetve mit okozott ez a romániai kampányban?
Azért pontosítsunk. Tehát, hogyha az, aki ezt elmondta, csak ezt mondta volna, akkor nem lett volna akkora nagy baj.
Na.
Mert ugye azt mondja, hogy hát igazából nem azt mondja, hogy bárki, de gyakorlatilag, hogyha csak ezt a részt vesszük, akkor az derül ki belőle, hogy hát Románia elnökét támogatni fogja.
Bárki hát illetve azt, hogy együtt kell vele működni.
De tegyük hozzá, hogy előtte megnevezte Simeont. Tehát azt mondta, valami ilyesmit mondott, hogy Simeon, az egyik román elnök jelöltnek, Simeon úrnak voltak olyan kijelentései, hogy ő támogatja a szuverenitást, az európai kereszténységet, és még mondott valamit.
Annyit, mindegy, hogy ő lesz Románia következő elnöke.
Igen, de elhangzott a neve.
Igen.
Elhangzott a neve, és ezek után mondta azt, hogy támogatjuk a szuverenitást, azt az elnökjelöltet, és hogy nem támogatjuk a semmilyen politikai retorziót vele szemben. Tehát ez volt a baj, hogy elhangzott a neve. Tehát valakihez lehetett kapcsolni ezt az egész hozzáállást. Hogy mit okozott ez az erdélyi magyarokban? Hát óriási zavart. Enyhén szólva zavart. Én azt mondanám, hogy ez körülbelül olyan hatású volt, mint 2004-ben az állampolgársági népszavazás.
23 millió román.
Igen, azt mondjuk Kovács László MSZP elnök mondta korábban, de mindegy, Gyurcsányék is gyakorlatilag ezzel kampányoltak, hogy hát, hogyha ezt megadjuk a romániai magyaroknak, vagy határon túli magyaroknak, akkor tömegesen fognak ide jönni, elveszik a nyugdíjakat, a támogatásokat, családi támogatásokat, összeomlik az állami büdzsé, stb.
Igen.
Tehát ez volt a kampány, be is jött, leszavazták a magyarok a kedvezményes állampolgárság intézményét és tervét, és ez valami olyan mértékű kiábrándultságot okozott az erdélyi magyarokban, ami szerintem felfoghatatlan. Felfoghatatlan. Elárulva érezték magukat, kiutasítottnak, tehát minden, ami addig épült, többek között a Magyarok Világszövetségén keresztül, hogy mi azért összetartozunk, jó, hogy két külön kultúra végül is, mert az erdélyi kultúra, a transzilvanizmus, Kóskároly, stb. Az azért egy picit különbözik a magyarországi kultúrától, életfelfogástól, stb. Nem utolsó sorban a szembenállás miatt a román többséggel szemben, de azért mégiscsak ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanazok a gyökereink, stb. Na most ez felfordult teljesen. És ugyanez történt, én úgy érzem, most a miniszterelnök jelentésével, több szempontból is. Tehát bármilyen magyarázatot keresünk rá, mindenhol csak az elképedést találjuk válaszként. Ugye induljunk el onnan, hogy Kelemen Hunor pár napja nyilatkozott, hogy hát beszélt telefonon Orbán Viktorral, és akkor elmagyarázta neki, hogy mi a helyzet Gyorgye Szimionnal, és hogy emiatt nem lehet őt támogatni, és hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy jó, persze. Na de hát azért volt ott egy úzvölgye. Tehát emlékezzünk vissza, nagyon dióhéjben elmondom, mert ez fontos. Ugye az első és második világháborúban is azért nagyon kemény harcok folytak az úzvölgyében, nagyon sok magyar elesett, de oroszok, németek, románok is, persze. De zömmel magyar. Létrehoztak ott egy katonai temetőt, ahol többségben magyar elesett katonákat temettek el. Na most tudni kell, hogy Romániában a birtokviszonyok nem rendezettek. Nagyon sok minden nincs telekkönyvezve, és ami van, azt is a kommunista rendszer végezte el, lehetőleg úgy, hogy felborítsa a magyar kisebbség, mármint ahol a magyar kisebbség többségben van, ott felborítsák ezt a többséget. Uh-huh. Na ez történt az úzvölgyi katona temetővel is, ami Báko megyéhez került. De, ja és természetesen évtizedekig a román hatóságok nem foglalkoztak ezzel a temetővel, nagyon leromlott, stb. És Csíkszentmárton polgármesteri hivatala felújította, Csíkszentmárton nagyon közel van az úzvölgyi temetőhöz, felújította ezt a temetőt, és közigazgatásilag oda is tartozott. 2019-ben Dormán falva román többségű helységnek, ez közelben van, kitalálta, hogy hát oda felhúznak, azt hiszem 51 beton keresztet ebbe a temetőbe, megemlékezve a román elesett katonákra, ami hát rendben lett volna, hogyha egyeztetnek a csíkszentmártoni polgármesteri hivatallal, ez nem történt meg. Olyan helyekre is fel akarták húzni, ahol egyébként magyar katonák sírja volt.
Konkrétan rá.
Konkrétan, igen, és ez a helyzet természetesen feszültségeket keltett, ezek a feszültségek egyre mélyedtek, egyre terjedt ez a konfliktus, és akkor ide szállt be Gyorgye Szimion az akkor frissen megalakult AUR pártjával, ez volt 2019-ben, és akkor ez egyre dagadt ez a történet, ott összecsapások voltak a magyar lakossággal, akik kimentek ezt ott tüntetni, vagy ellentüntetni.
Hát meg kvázi védeni a sírokat.
Igen. Tehát ez egy nagyon bonyolult történet, de annyira nem, hogy közigazgatásilag világos, hogy kihez tartozik, és hogy ki kell ezt rendbe tartsa. És természetesen akkor elindult ez az úszítás Romániában, hogy persze, mert a magyarok nem engedik a román sírokat rendbe tartani, felépíteni, stb. Oda ment, mondom, Gyorgye Szimion, és odáig fajult a dolog, hogy külügyminiszteri szinten kellett ezt rendezni, akkor Szijjártó Péter Teodor Meleskánuval, sőt a magyarországi román nagykövetet is behívták a külügyminisztériumban, nem ment el, ami szerintem példanélküli a diplomáciában, két ország közötti kapcsolatokban legalábbis biztosan, tehát ilyet nem csinál egy nagykövet, hogy nem megy el, hogyha behívják az adott ország.
Ez egy nagyon durva gesztus.
Egy nagyon durva gesztus volt, tehát csak oda akarok kiukadni, hogy Orbán Viktornak mindenről tudnia kellett, tehát olyan nincs, hogy ilyen szintre jut egy feszültség, amiben valahogy belekeveredett a magyar kisebbség, külügyminiszteri szinten próbálják ezt megoldani, és Orbán Viktor nem tud erről.
Bocsás, meg csak itt hadd szúrjak annyit közben, hogy a magában a beszédben elhangzó mondatok Szimionnak a megjelenítése, nevének említése nem volt véletlen. Tehát egy előtte lévő papírból olvasott beszédről van abszolút. Szó, amit utólag próbálnak meg kimagyarázni.
Igen, persze, igen. Ez így van. Teljesen érthetetlen olyan szempontból is, hogy tavaly, ugye amikor megalakult az Európai Parlament, akkor Orbán Viktor és a Fidesz azért utasította vissza a belépést a konzervatívok és reformisták, reformátorok csoportba, mert ott volt Szimjon és az AUR, és azt mondták, hogy, hogy ilyen párttal ők nem közösködnek.
Igen.
Most jön ez, hogy, hogy gyakorlatilag támogatását fejezi ki meglehetősen nyilvánvalóan. Tehát ugye az elmúlt évtizedekben Orbán Viktor és hát a környezete felépítette azt az imást, hogy hát Orbán Viktor a külpolitika és a külkapcsolatok és a külföldi folyamatoknak a zseniális ismerője, ő mindent tud, mindent lát, minden összefüggés, a jövőbe lát, ő tudja, hogy mit, miért kell most csinálni, hogy a jövőben Magyarország oda felzárkozzon, és hát ehhez képest kiderül, hogy Orbán Viktornak fogalma sincs, hogy mi történik, nemhogy a nagyvilágban, de Romániában az erdélyi kisebbséggel, tehát Kelemen Hunor kell neki megmagyarázza, hogy miért elfogadhatlan Gyurgyi Szimjon személye, és ezért mondom, hozzátehetjük még persze még sok mindent, de azt mindenképpen, hogy voltak felmérések Erdélyben, hogy az erdélyi magyarok miben, milyen intézményekben bíznak meg leginkább, és hát Orbán Viktor és a magyar kormány torony magasan vezetett mindig, tehát 80%-ban. És akkor jön az a kérdés, hogy jó, de hát akkor kiben bízzunk meg? De most mi van? Miért? Miért Szimjon? Úgy, hogy semmi oka nem volt beleavatkozni, tehát senki nem kérdezte meg, semmi nem váltotta ki annak a szükségességét, hogy Orbán Viktor erről beszéljen. Akkor minek? Miért Szimjon? Azért mondom, hogy ez egy akkora csapás volt, ami szerintem felér a 2004-es sokkal a magyarok körében, és azóta sem magyarázta meg senki. Sőt, az RMDSZ-ben próbálták magyarázni, de csak rontottak a helyzeten. Ugye Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője mondta, hogy hát ez ugye Orbán Viktor támogatja az erdélyi magyarokat, védi az erdélyi magyarokat, és támogatja a szuverenitást is, és a kettőnek semmi köze egymáshoz. És akkor másnap jön Kelemen Hunor, és azt mondja, hogy nem, Gyurgyi Szimjon elfogadhatlan, nem európai, nem keresztény, egy semmilyen populista, aki mindig azt mondja, amit éppen gondol, hogy az hasznot hoz neki. Tehát egy totális zavar van, és most akkor szerintem az erdélyi magyarok többsége azt sem érti, hogy jó, de hát az RMDSZ most miért is támogatta éven keresztül a Fideszt? Miért kellett lemondani az önálló politikáról, amikor a Fidesz és Orbán Viktor évekig Markó Béla elnöksége alatt folyamatosan támadta az RMDSZ-t, folyamatosan alásta, létrehozta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, aztán az Erdélyi Magyar Néppártot, egyik sem tudta megingatni az RMDSZ-t, tehát semmi szükség nem volt arra, hogy retorikában, ideológiában csatlakozzon a Fideszhez, és akkor most megint felmerül, hogy akkor mi értelme volt ennek az egésznek. Tehát, hogyha úgyis ott hagy minket Orbán Viktor Szimjonnak, akkor teljesen értelmetlen az egész együttműködés.
Én tudom, hogy nagyon nehezet kérek, de mégis egy picit próbáljuk meg azt értelmezni, hogy miért mondhatta el ezt a néhány mondatot így, ahogy elhangzott Orbán Viktor, mert hogy ha egyszer ennek a logikája nem látszik a székelyek, illetve erdélyi magyarság viszonylatában, akkor valószínűleg valahol máshol kell keresnünk. Kinek próbált gesztust tenni? Mit akart ezzel Orbán szerinted?
Hát Orbán szerintem mindenképpen a szuverenista tábort próbálja erősíteni, bővíteni. De még egyszer úgy, hogy tavaly, tehát alig egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy semmiképpen nem működik együtt az AUR-ral, meg Szimjonnal, és egy év múlva örülünk, hogy ő a szuverenista, aki államelnök lehet. Ez ennek semmi teteje nincs. Én értem, hogy a politikának megvan a maga, nem tudom, hatalomtechnikája, hatalomlogikája.
Persze.
Együttműködünk bárkivel, bármikor, teszem hozzá, hogy két évvel ezelőtt még a szociáldemokrata miniszterelnök mondta, hogy this is the beginning of a beautiful friendship. Na ez a friendship most már sehol nincs, most már szuverenista friendship van. de azért így ide-oda csapongani azért mégiscsak visszatetsző, meg kérdőjeleket vet föl, de mondom, én értem annak a logikáját, hogy most Orbán Viktor úgy érzi, most van az a pillanat, amikor minden erőt egyesíteni kell, annak ellenére, hogy George Simeon egy szóval sem mondta, hogy az ő párt családjából ki akar lépni, a patriótákhoz akarna csatlakozni. Persze. Erről szó nem volt. Ő mondta, hogy hát ő csodálja Orbán Viktort, együttműködne vele, de azért itt megálltak a dolgok. Tehát Simeon inkább Giorgia Meloni párti, Orbán Viktor nem, tehát innen kezdve nincs amiről beszélni. De mondom, én ezt az egyet tudom elképzelni, hogy most annyira rá van állva Orbán Viktor erre a szuverenista családra, fejlesztésére, hogy gyakorlatilag bármiről lemond.
Ennek ellenére viszont Erdély, ahogy én lettem az adatokból, abszolút Nikus Ordánra voksolt, tehát Hargita megyében gyakorlatilag minden szavazókörzetben 90% fölött végzett, Kovásznában szintúgy, Maros megyében hasonló eredmények jöttek ki. Ezt az előbb elhangzottak tükrében hogy kell értelmezni?
Hát úgy, hogy azért Simeon nem jöhet szóba.
Aha. De hogy ennyire is tabu, annak ellenére is, hogy a magyar miniszterelnök kiáll mellette?
Hát persze, hogy tabu, mert helyi szinten, hogy mondjam, ez két külön dolog, hogy szeretjük Orbán Viktort, bízunk benne, de azért helyszinten csak látjuk, hogy miket nyilatkozik Simeon, csak látjuk, hogy ő még csak nem is nacionalista, még csak nem is szélsőséges, ő a populizmusnak egy olyan válfaja, amikor tényleg bármit mond, ami neki 1-2%-kal többet hozhat. De bármit. Tehát semmilyen gátlása nincs ebben, és emiatt teljesen híg politikai szempontból az, amit csinál. Tehát azt beszéltük a múltkor is, hogy neki nincs egy gazdasági programja, de nem csak neki, hanem a pártjának sem. Tehát George Simeon az áúr, és fordítva. És az ő nyilatkozata is nélkül semmi nincs. Úgyhogy ezt látják helyben a romániai, meg a Hargita és a Kovásznai megyei magyarok is, és világos, hogy olyan nincs, hogy rászavazzunk, akármit mond Orbán Viktor, és látjuk, hogy a Kelemen Hunor, akiben egyébként körülbelül 3/4%, tehát több mint 75%-ban bíznak az emberek, most jött ki áprilisban egy felmérés az erdélyi magyarok között.
Ez egy nagyon komoly szem.
Igen. Mondjuk hozzátesszük, hogy a nagyon megbízom és a valamennyire megbízomból adódik össze a 75%, tehát azt hiszem 27% a nagyon megbízom és 49% a valamennyire megbízom, de mindegy. Tegyük hozzá, hogy akkor 75%-ban, tehát amikor Kelemen Hunor kell felvilágosítsa Orbán Viktort, hogy ki az a George Simeon, azért ott valami nem kerek. És ezért szavaztak rá. De tenném hozzá, hogy azért csak Hargita, Kovászna és talán Kolozs megyében volt 80% fölötti Nikus Ordánnak az elfogadottsága. A többi megyékben azért megint csak visszatérek oda, amit az elején mondtam, hogy ne menjünk el amellett, hogy azért George Simeont 46%-ban támogatják, úgyhogy nagyon magas volt a részvételi arány. Tehát gyakorlatilag mindenki elment, akinek valamilyen minimális véleménye van a politikáról, és ezt kifejezésre akar juttatni.
Mindez világos, de még maradnék egy picit az erdélyi magyarságnál, hogy szerinted mindabból, amit az előbb elmondtál, hogy mi a reakció Orbán beszédére, gondolataira, mi következik egyébként? Egyrészt az erdélyi magyarság, illetve az anyaországi magyarság relációjában, másrészt a NER, tehát a magyarországi hatalom és az erdélyi magyarság viszonyában. Lehet-e itt olyasféle változásra számítani, mint amit említettél 2004-gyel kapcsolatban?
Nagyon nehéz megmondani, mert Orbán népszerűsége többek között annak is köszönhető Erdélyben, hogy nagyon sok támogatást csatornáz oda. Tehát az tény, hogy hogy műemlékeket felújított, óvodákat létrehozott, a Szapiencia Egyetemet, jó, most nem az elmúlt egy-két évben, hanem korábban, de azért ezek a támogatások látszanak. Tehát ilyen szempontból az erdélyi magyaroknak mindegy, hogy NER vagy nem NER, ha látja, hogy valaki őket támogatja konkrétan, ráadásul úgy, hogy a bukaresti kormány az semmit nem tesz értük, inkább elvonja a pénzügyi forrásokat, vagy, de legalábbis nem is fejleszt semmit, akkor természetes, hogy Orbán Viktor és a Fidesz és a NER az egy pozitív elem az ő életükben. De azért az mégiscsak fájdalmas volt látni, ugye, hogy tegnap volt ez a bizonyos harcosok klubja launch, és hogy a románok a magyarokkal együttműködve, összefogva leszavazták a nacionalista, borzasztó, toxikus politikust, miközben Budapesten Orbán Viktor azzal van elfoglalva, hogy egymás ellen úszítsa a magyarokat, az azért szomorú.
Kérdezem akkor egy picit máshogy. Tehát szerinted lehet-e a Fidesznek alternatívája Erdélyben, és ezt főleg annak tükrében kérdezem, hogy a magyar ellenzéknek a vezető ereje, politikusa jelenleg éppen Nagyvárad felé tart, sétál napok óta, és még fog is valószínűleg egy szűk hétig, hogy be tud-e nyomulni bárki abba a térbe, amit a Fidesz gyakorlatilag leuralt Erdélyben, és a Fidesz te látod-e onnan kiszorulni, vagy ez pusztán egy ilyen szépséghiba volt, amit az Orbán beszéddel láttunk, de amúgy megy minden tovább, úgy, ahogy volt.
Annak alapján, amiket az előbb elmondtam, hogy az image, amit Orbán eddig épített magáról, hogy egyrészt tűzzel, vassal harcol az erdélyi magyarokért, vagy a határon túli magyarokért, másrészt meg borzasztó jól ismeri a külpolitikát, a külpolitikai szereplőket, ez a meggyőződés az erdélyi magyarok nagy részében, merem feltételezni, hogy az elszánt Orbán pártja körében is ez megingott. Ez folyamatosan erodálódni fog, ez mindig ott lesz az emberek agyában, hátul, hogy ez megtörtént, akkor meg most mire számítsunk Orbán Viktortól? És nem is tudja megvédeni ezt a kijelentést, tehát az a rossz az ő szempontjából, hogy ezzel nincs mit kell tenni, nem lehet ezt száfolni, hogy ez elhangzott, ahogy te is mondtad, papírból olvasta fel, tehát erre készült, ez nem valami spontán doorstep kijelentés volt, és ezután most melyik részét hallgassuk Orbán Viktornak, amiben azt mondja, hogy én értetek vagyok, értetek harcolok, vagy azt, amiben azt mondja, hogy hát engem ti nem érdekeltek, engem a szuverenitás, meg a szuverenisták érdekelnek, és mindent eldobok azért. Másrészt meg Magyar Péternek szerintem van potenciálja, hogy átvegye Orbán szerepét, helyét a bizalomban, de még nem tudunk semmit a terveiről. Nem tudunk semmit arról, hogy folytatja-e ezeket a támogatásokat Erdélybe. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a külpolitikája, milyen lesz a politikája a román kormánya szemben, milyen lesz az együttműködése az RMDS-szel. Ezekről semmit nem tudunk. Persze az, hogy ő menetel gyalog Nagyváradra, az egy szép dolog, egy pozitív dolog, de azért ezeket tisztázni kellene, és amíg ez nem történik meg, addig szerintem az erdélyi magyarok is úgy vannak vele, hogy hát jó, Orbán leszerepelt, de erről a figuráról sem tudunk semmit.
Még egy kérdés erejéig, viszont én az RMDS-be belekapaszkodnék. Azért valamiféle konfliktus látszott az RMDS, illetve Fidesz tengelyen. Az, hogy zavar van az erőben, az mindenki, tehát az, hogy Kelemen Hunornak kell elmagyarázni Orbán Viktornak, ez pont elcsöteltetett az előbb. Ennek a kapcsolatnak, sőt egyáltalán a pártnak lehet jövőképe, nem csak Erdélyben, hanem Romániában, a romániai politikában, egyrészt ezután, másrészt azután, hogy az ő alapjelöltjük Rina Antonescu tulajdonképpen nagyon csúnyán leszerepelt.
Hát az RMDS-nek azért Romániában van egy presztízse, és mindig is volt. Tehát a román mainstream politikusok is, sőt még George Simion is elismerte, hogy az RMDSZ politikusok jól felkészültek, pragmatikusak, szakmailag ott vannak, tudják, merik, teszik. Úgyhogy ebből a szempontból az RMDSZ az olyan jellegű percepciója, ami volt a múltban, hogy ezek csak a hatalmat akarják, és mindent megtesznek, hogy a hatalomban maradjanak, ez úgy elhalványol. Tehát ez már nincs, és maradt az, hogy tényleg ez egy profi csapat, nem torzsalkodnak, nem veszekednek, nem keresik mindenképpen a hatalmat. Úgyhogy ebből a szempontból az RMDSZ jól jöhet ki ebből az egészből, főleg úgy, hogy Nikus Ordán támogatására szólította fel a magyarokat. Uh-huh. Ami borzasztó nehéz lesz, ez a következő két hét. Ugye a Románia gazdasági szempontból nagyon-nagyon rosszul áll. Egy lépésre van attól, hogy a Bóvli kategóriába sorolják a hitelminősítőt.
Ahol amúgy Magyarország van jelenleg zárva.
Igen. Nagyon gyorsan kéne vagy az állami beruházásokat leállítani, vagy az adókat jelentősen megemelni. Az állami beruházások, hát azok is fontosak, mert ugye az autópályákat még fejleszteni kéne. Nagyon sok épült persze egyébként Erdélyben, ami jó dolog, de vannak még olyan szakaszok, amiket építeni kéne, azokat be kéne fejezni. Az adók emelése pedig, hát mindenki tudja, hogy ez egy fájdalmas dolog, de nem nagyon van más lehetőség. Tehát az állami deficitet csökkenteni kell, más bevételi forrás nincs, mint ahogy Magyarország és Romániában sem nagyon van gazdasági növekedés, tehát a büdzsének nem lesznek bevételei egyéb forrásokból, úgyhogy két hét alatt ezt nagyon gyorsan meg kell lépni, és ennek az RMDSZ részese lesz. Már persze, ha benne marad a kormányban, mert dönthet úgy, hogy akkor ők kilépnek.
Melyiket látod reálisabbnak, az, hogy maradnak, vagy azt, hogy mennek?
Én azt mondanám, hogy maradnak.
Miért?
Mert pont azért, amit az előbb mondtam, a szociáldemokraták kapcsán, hogy ez egy megfutamodás, ez egy gyávaság, ez egy felelőtlenség, és az RMDSZ nem engedheti meg magának, hogy felelőtlennek tűnjön.
Viszont benne maradni egy olyan kormánykoalícióban, ami adóemelésekbe megy bele, az a népszerűség vesztésének gyakorlatilag a tökéletes
fordítása. Hát ráadásul úgy, hogy a pénzügyminisztérium az RMDSZ-é.
Na ez az.
Igen. Biztos, hogy van politikájuk, vagy elképzelésük arra, hogy hogyan lehet ezt megindokolni. Azt valószínűleg a lakosság is látja, és ezért szavaztak a mainstream ellenes politikusokra, Nikus Ordánra és Szimionra, mert ezek, a Nemzeti Liberális Párt meg a szociáldemokraták a csődbe vitték az országot. Tehát mindenki tudja, hogy itt valamit tenni kell. Az más kérdés, hogy senkinek nem fog tetszeni az, amit tenni kell, de hogyha ez a gondolat már eljutott a szavazókhoz, akkor valószínűleg el fogják fogadni azt is, hogy hát az RMDSZ benne ebben a kormányban, ez mégiscsak kell tegyen valamit, annál is inkább, mert a parlamenti eloszlás szerint az AUR, tehát a Giorgi Simeon pártja a második legnagyobb. Tehát valahogy ki kell küszöbölni azt, hogy valami zsarolási felületet adjon a három párt, vagy négy akár, az AUR-nak, úgyhogy nem hiszem, hogy van más választás az RMDSZ-nek, mint benne maradni. Tehát hogyha ellenzékbe lép, akkor ellenzékben lesz az AUR-ral együtt, ami még rosszabb.
Értelek, mi van akkor, hogyha egy picit messzebbre nézünk, oké, két hét eltelik, adóemelés, állami beruházások leállítása, vagy sem, meglátjuk, de hogy mik lehetnek szerinted Nikus Ordánnak úgy a középtávú, hosszú távú céljai ebben az országban?
Erről nem sokat mondott. Ugye az Európa pártiságát hangsúlyozta, a NATO elkötelezettségét, de azt ő is mondta egyébként, azt hiszem tegnap este, hogy itt nehéz idők jönnek. Tehát erre ő felkészítette a szavazóit, ő nem mondta azt, hogy itt Kánaán lesz, és mindenki boldog lesz. Ő felkészítette és figyelmeztette a szavazókat, hogy itt nehéz idők jönnek. Ilyen szempontból ez szerintem egy nagyon jó jel. Ezt nem nagyon szokták a román politikusok megtenni, hogy azt mondják, hogy itt baj lesz, tehát ahogy Churchill mondta, itt vér és verejték lesz, hanem majd meglátjuk. Most nem ez van, és valószínűleg Nikus Ordán ezzel tette egy gesztust a parlamenti pártok felé is. Alakuljon meg az a kormány, értjük, hogy baj van, értjük, hogy meg kell menteni az országot, nem lehet bóvli kategóriába engedni az országot, és fájni fog, de meg kell tenni a szükséges lépéseket. Én azt gondolom, hogy most erre fog koncentrálni. Azzal együtt, hogy még egyszer mondom, azért elég szerény többséggel nyerte meg a választásokat.
Pont ennek tükrében szeretném kérdezni, és főleg azért, mert hogy ennek a kérdésnek Magyarországon is lehet aktualitása, más kérdés, hogy a két ország között ez nagyon súlyos eltérések vannak társadalmilag, és mindenben is, viszont Nikus Ordán előtt ott van az a feladat is, hogy egy rendkívül megosztottá váló társadalomban kellene árkokat temetnie. Ennek szerinted hogy fog neki állni, ha egyáltalán neki fog állni?
Ez fájdalmas kérdés, mert például a diaszpórában ő vesztett. Uh-huh. Tehát a diaszpórában pont fordított volt az arány, 55% George Simeon, 45-46, mindegy, elég nagy különbséggel Nikus Ordán. És ez egy érthetetlen helyzet, mert ugye eddig az volt a felfogás, hogy ugye jó, hogy kimentek, nagy számban mentek ki a románok nyugatra dolgozni, de hát megszívják magukat a nyugati mentalitással, demokrácia felfogással, nyitottabbak lesznek, és hát úgy látszik, hogy nem, ellenkezőleg a legretrográdabb mentalitást vették át, és ezt promotálják. Én néztem ma reggel a közösségi média, közösségi hálón a posztokat, hát borzalmas.
Nagyon hasonló tendencia egyébként, a érdekes, a törököknél ugyanez a helyzet. Igen. Tehát ott is, hogy a kivándorlók azok, akik a leginkább az Erdoğan pártján állnak.
Igen. Úgyhogy itt nagyon nehéz lesz, ráadásul a nacionalizmusnak azért Romániában mindig volt egy ilyen szinuszoid alakulása.
Na, ezt ugye, festi kell.
Igen. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Jorge Funár például, aki George Simeonhoz képest hát sokkal súlyosabb dolgokat mondott és tett, ő 12 évig volt Kolozsvár polgármestere. Tehát neki volt egy támogatottsága. Aztán 2000-ben Corneliu Vadim Tudor, aki szintén egy véres szájú, rendkívül primitív nacionalista politikus lett, a Ceausescu rezsim feltétlen kiszolgálójából. Ő nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje az elnök választásokat, és Iliescu, aki, hát mondjuk egy másik kommunista, de mindegy, az emberek fogcsikorgatva, de rászavaztak, hogy ne Corneliu Vadim Tudor kerüljön be a második körben, bekerült, de végül is Iliescu megverte, azzal, hogy hát a kisebbik rosszra kellett szavazni. Tehát a nacionalizmusnak mindig volt egy tömegbázisa Romániában, az aztán egy idő után kifulladt. Funár is eltűnt, Corneliu Vadim Tudor közben meg is halt, de most azért más a helyzet. Akkor nem volt még internet, vagy nem volt közösségi média. Most van, az emberek nagyon követik, hát szerintem 1,5 milliónál nagyobb követőtábora van George Simeonnak.
Wow.
Igen. Igen, tehát az internet ott lesz, az internet mindig közvetíteni fogja George Simeonnak és az AUR-nak az üzeneteit, és erre mindig lesz fogékony tábor. Tehát most ez nem fog kifulladni, ez ott lesz, ott marad, és ezzel szerintem valakinek valamit kezdenie kell. Vagy úgy, hogy nagyon nyíltan, nagyon őszintén, nagyon gyakran kommunikál a választókkal, ami egyébként hiányzott a Nemzeti Liberális Párt és a szociáldemokraták részéről, vagy úgy, hogy tételesen cáfolják minden alkalommal Szimjon és az Aur kijelentéseit, ami egy nehezebb munka azért, de meg lehet oldani. De mondom, tekintve a mai hozzászólásokat, valami egészen elképesztő. Tehát az, hogy majd melegeket fognak vinni az óvodákba, hogy szodomizálják a gyerekeket.
Jó, ilyen, ezek ismerős szólam.
Hát igen, de hogy egyáltalán vannak. Tehát emberek ezeket komolyan gondolják, ezektől komolyan félnek. Tehát valahogy ezeket semlegesíteni kell, ami borzasztó nehéz, mert én nem tudom elképzelni, hogy ezek honnan jönnek. Tehát mi az a közeg, ahonnan ezek az emberek jönnek, ahol ezek az emberek szocializálódtak, és ezekre a véleményekre fogékonyá váltak. Ez érthetetlen 2025-ben.
Részben már válaszoltál rá, viszont egy utolsó kérdésre így visszatérnék rájuk. Merre fog tartani most az Aur? Mert oké, azt mondtad, hogy egy nagyon agresszív kommunikáció várható, és hogy ezeket az üzeneteket valahogyan majd semlegesíteni kellene, de hogy ezen felül szerinted konkrét irányok, mik azok, amik az ő fejükben foroghatnak, konkretizálódhatnak előttük?
Hát szerintem ugyanezzel a retorikával fognak tovább menni, ami sikeresnek tűnik. Tehát 2020-ban akkor még egy éves párt volt az Aur, akkor szerzett a parlamenti választásokon 9%-ot, ezzel lett a negyedik párt a parlamentben, és most a tavalyi választásokon a második párt lett, felment valami 20% környékére. Tehát feltehetően ők úgy gondolják, hogy hát ha eddig fejlődtek ezzel a retorikával, ezzel a politikával, akkor valószínűleg tovább is ezt kell folytatni, és ezt is fogják, mert nincs más. Tehát nincs gazdasági program, nincs társadalmi program, tehát azon kívül, hogy ezek rosszak, ezek gazemberek, az EU gazember meg kell reformálni, tehát ilyen nagy általánosságokon kívül nincsen semmilyen politikájuk, nincsenek szakpolitikusaik, nincsenek emberek, akik valami racionálisat, pragmatikusat tudnának nyilatkozni, vagy valami térképet, valami, hogy hogyan tesszük Romániát az EU, vagy nagy Isten a világ térképére. Tehát ez mind hiányzik az EU részéről. Valószínűleg meg fog maradni valahol 15-20% környékén, onnan nem fog tovább fejlődni, tehát még egyszer mondom, nagyon magas volt a részvétel, ennél többen nem fognak szavazni, ez fog megmaradni, tehát nagyjából ezekre az arányokra tudunk számítani.
Barabás Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet, a Fülkét hamarosan folytatjuk, viszont ismét arra kérnélek benneteket, hogy iratkozzatok fel YouTube, valami Spotify csatornánkra, valamint fizessetek elő a heti lapra és a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.